Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Terrortámadás Oszlóban, nagy erejű robbanás a norvég kormányzati negyedben.
Szigorodhat a munkatörvénykönyve, a szakszervezetek tiltakoznak.
A görögök egyelőre megúszták, az uniós csomag megnyugtatta a piacot.
Magas felvételi ponthatárok, még mindig a budapesti szakok a legnépszerűbbek.
Több halálos áldozata és tucatnyi sérültje van az oszlói merényletnek.
Délután 4 óra körül történt a nagy erejű robbanás a norvég miniszterelnöki hivatal épületénél. A kormányfői hivatal, valamint a környező irodaházak ablakainak nagyobb része betört, az épület előtti teret törmelékek borítják.
Közben egy rendőrruhába öltözött férfi lövöldözni kezdett egy ifjúsági táborban. 5 embert lelőtt. A magyar nagykövetség nem tud magyar sérültekről.
A norvég főváros kormánynegyedét délután 3:30-kor rázta meg a hatalmas erejű robbanás. A detonáció, amelyet az egész fővárosban lehetett hallani, kitört a miniszterelnöki hivatalnak helyet adó 17 emeletes épület, valamint a környező irodaházak ablaküvegeinek nagyobb részét. A kormányhivatalok előtti teret mindenütt hatalmas törmelékhegy borítja. Sokakat az utcákra hulló ablaküveget sebesítettek meg. A kormányzati negyed a robbanás idén viszonylag néptelen volt, mert a nyári munkaretben pénteken 3-kor már befejeződött a munka. Így az irodák nagy részében nem tartózkodott senki. Jens Stoltenberg kormányfő nem volt az irodájában, hanem otthon dolgozott, így neki nem esett bántódása. A norvég miniszterelnök nagyon súlyosnak minősítette a pénteki oszlói merénylet nyomán kialakult helyzetet a médiának ismeretlen helyről adott nyilatkozatában. Az oszlói robbanás következtében több helyen tüzek keletkeztek. Az irodákat a rendőrök kiürítették, a kormányzati negyedet lezárták, és kutyákkal kutatnak esetleges újabb pokolgépek után. Összehangolt merénylet sorozatra utalhat, hogy egy rendőrnek öltözött fegyveres tüzet nyitott a kormányzó munkáspárt Utoja szigeti nyári táborának lakóira, és 5 embert lelőtt. Sokan a tengerbe vetették magukat a támadó elől. A helyszínre küldték a norvég antiterrorista egységeket.
Norvégiában élő magyarok szerint kilométerekre Oszlótól is lehetett hallani a robbanást. A házak még 15 kilométeres távolságban is megremegtek. Nem sokkal ezelőtt sikerült beszélnünk két kint élő magyar fiatallal, az ő beszámolójuk következik most.
A Híradó webkamerán keresztül beszélt kint élő magyarokkal, akik szerint a robbanást az egész városban lehetett hallani.
Mi a robbanás helyszínétől körülbelül 15 kilométernyire lakunk egy külvárosban, és 3:30 körül hallottunk egy erős dörgéshez hasonló zajt, ami később kiderült, hogy nem dörgés volt. A dörgés hatására a ház maga is egy picit megmozdult.
Horváth Zoltán azt mondta, hogy több belvárosban dolgozó ismerősét is arra kérték a hatóságok, hogy ne hagyja el az irodáját, mert további robbanások is lehetnek. Az általunk megkérdezett oszlói magyarok szerint a merénylet ellenére nincs pánik a városban.
Az embereknek eléggé nyugodtnak tűntek, tehát még mindig zaj volt, mert a tűzjelzők mindig szóltak a irodaépületekből, meg a más riasztók is szóltak, mert a sok üzletnek az ablak az ki volt törve, tehát fel voltak robbanva, gondolom, a légnyomástól.
Bodó Benjamin szerint a robbantás helyszíne, a kormányzati negyed rendkívül forgalmas környék. Igaz, a nyári szünet és a pénteki rövidebb munkanap miatt sokkal kevesebben tartózkodtak az irodaházakban, mint máskor.
A hírszerkesztőségben folyamatosan követi az eseményeket Nagy Navarró Balázs, a Híradó külpolitikai szerkesztője. Balázs, mik a legfrissebb információk?
Jó estét kívánok! Hát a norvég dráma ezekben a percekben is folytatódik. Ugye, ahogy említettük, hogy volt két helyszín, az egyik a maga robbantás, ami Oszló központjában történt, és a másik ez a bizonyos Utoja szigete, ahol egy rendőrnek öltözött fegyveres nyitott tüzet az ifjúsági tábor lakóira. Korábban azt mondtuk, hogy 5-en meghaltak, a kaotikus viszonyokra jellemző, hogy nem biztos, hogy mindenki meghalt, itt sérültekről beszélnek egyes tudósítások, mások 1-2 halottat jelentettek, tehát ez még nem biztos. Ellenben van egy, hogy úgy mondjam, jó hír a szerencsétlenségben, hogy azt megerősítették, hogy a támadót azt letartóztatták, hiszen adásunk előtti pillanatokban is még kétséges volt, hogy el tudják-e fogni, most megerősítették, hogy azt a támadót, aki rendőrnek öltözött, azt elfogták.
Balázs, egyelőre köszönjük, később még visszakapcsolunk hozzád.
És itt van velünk Pintér István, a geopolitikai tanács elnöke, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok! Kik állhatnak a robbantás, illetve a támadás mögött?
Európát néhány héttel ezelőtt a libiai vezető fenyegette meg, hogy a libiai háborút áthozza Európába. Egyébként Norvégia a NATO egyik legelkötelezettebb tagja, részt vesz az afganisztáni és a libiai misszióban egyaránt.
István, mi lett a támadások célja?
Egyértelműen figyelmeztetés lehet a célja a terroristáknak, hiszen ez egy nagyon sűrűn beépített kormányzati negyed, ott van a miniszterelnök hivatal, ott van a pénzügyminisztérium, és hogyha nem ekkor robbantanak, hanem ezt a bizonyos autóbombát, hanem mondjuk néhány órával korábban, vagy egy olyan másik napon, amikor több százan vannak az utcán, akkor egyszerűen nem két halálos áldozatról beszélhetünk, hanem több száz halálos áldozatról és több ezer sérültről.
Pintér István, köszönjük szépen!
Elbocsáthatók lennének az anyák a gyerek 3 éves kora előtt is a munkatörvénykönyv tervezett módosítása szerint. A javaslat alapján emellett megszűnne a nyugdíj előtti védett kor is. A kormány még nem tárgyalt a tervezetről. A szakszervezetek tiltakoznak, a vállalkozók üdvözlik a tervezett változtatást.
A munkatörvénykönyvének újabb tervezett módosítása. A Nemzetgazdasági Minisztérium délután hozta nyilvánosságra az interneten. A tervek szerint változna a rendkívüli munkavégzés kifizetése, a szabadság kiadása, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos szabályozás, és megszűnnének a felmondási tilalmak is. A javaslat szerint azok, akik táppénzen, szülési szabadságon, gyesen vagy gyeden vannak, akár védelmi időben is elbocsájthatók lennének. Az öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül szintén bárkit el lehetne küldeni rendes felmondással. Jelenleg csak indokolt esetben rendkívüli felmondással történhet ez meg. További tervezett szigorítások. Az elbocsájtás ellen érvelni ezentúl nem lehetne. A jogellenesen elküldött dolgozókat legfőjebb 18 havi átlagkeresetnek megfelelő kártérítés illetné. A tervezettel kapcsolatban kerestük a kormány szóvivőt és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, de nem nyilatkoztak. A terveket egyébként elküldték egyetemi tanároknak, munkaügyi bíróknak és szakszervezeti vezetőknek is.
Első ránézésre és első olvasatra is elutasítjuk az ebben megfogalmazottakat. Pontosan azért, mert rontja a munkavállalók helyzetét, keresetcsökkenéshez vezet, megszűnik néhány csoportnak a védelme. Gondolok itt a 3 év alatti gyermekeket nevelő édesanyákra.
A szakszervezetek tárgyalnának. Ha augusztus 20-áig ez nem sikerül, tüntetnek. Ehhez az MSZP is csatlakozni fog.
Olyan szabadságot ad a munkaadóknak a munkavállalókkal szemben, ami példátlannak is tekinthető Európában.
A Jobbik közleményt adott ki. Azt írják, ha hatályba lépnek a tervezett változtatások, akkor még több dolgozni vágyó és munkájából megélni akaró ember hagyja el az országot. A kormány még nem tárgyalt a javaslatról. Egyelőre azt sem tudni, mikor lépne hatályba a módosítás.
Átlagosan 76 ezer forint reálhozamot fizetnek a magánnyugdíjpénztárak. Több mint 500 000 ember viszont egyáltalán nem kap reálhozamot, ezt Selmeci Gabriella jelentette be. A nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott szerint ezzel beigazolódott, hogy szükséges és helyes döntést hozott a kormány, amikor elindította a nyugdíjvédelmi programot. A Stabilitás Pénztár Szövetség kijelentette, törvényesen fektették be a tagok pénzét. Az MSZP szerint a hozamok a válság miatt csökkentek.
Mert magam szeretném eldönteni, hol gyarapodjon a befizetett pénzem.
Ilyen reklámokkal kampányoltak évelején, több héten át a magánnyugdíjpénztárak, hogy tagjaik ne térjenek vissza az állami nyugdíjrendszerbe. A Híradó többször is megpróbálta kideríteni, hogy pontosan mire mennyi pénzt fordított a kasszákat tömörítő Stabilitás Pénztár Szövetség. Érdemi felvilágosítást azonban üzleti titokra hivatkozva nem kaptunk. A szövetség csak annyit mondott, hogy semmilyen hátrány nem érte a pénztártagokat.
Ezt a pénztárak a működésükre fordítandó költség terhére tették meg ezeket a befizetéseket.
A nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott szerint azonban a pénztárak nem úgy kezelték a vagyont, ahogy azt a tagok elvárták.
Magánnyugdíjpénztártagok közül több mint 500 000 ember egy forintot sem fog kapni reálhozamként.
A kormány megbízott megerősítette, hogy akinek a nyugdíjpénztára nem termelt hozamot, és a nyugdíjbefizetéseik értéke is csökkent, azoknak a hiányt kipótolja a nyugdíjkassa. Selmeci Gabriella szerint, akik kapnak reálhozamot, azok is sokkal kevesebbet, mint amiről korábban a pénztárszövetség beszélt.
Sajnos túlzóak voltak azok az előrejelzések is, hogy itt több százezer forintos nagyságrendben fognak kifizetni a magánnyugdíjpénztárak reálhozamokat. Az előzetes számítások szerint az átlagos kifizetés összege az összes visszalépő tagra vetítve 76.030 forint lesz.
A Stabilitás Pénztárszövetség szerint a törvényi előírásoknak megfelelően fektették be a tagok pénzét. Ráadásul többen kapnak hozamot, mint azt korábban becsülték. Az MSZP szerint a hozamok kifizetése azt bizonyítja, hogy a pénztárak nem tőzsdézték el a befizetéseket. A párt közleményében azt írta, hogy a hozamok a válság miatt csökkentek. A Híradónak nyilatkozó szakértő azt tanácsolja, aki teheti, ne költse reálhozamát.
Legyen bárkinek bármennyi is a magánnyugdíjpénztári reálhozama, célszerű azt vagy a devizahiteleinek a törlesztésére fordítani, vagy nehezebb időkre félretenni, illetve öreg napjaira gondoskodván önkéntes nyugdíjpénztári befizetést eszközölni belőle.
Az egykori magánnyugdíjpénztári tagoknak augusztus végéig kell megkapniuk pénzüket.
Budapesti nagy beruházásokat ellenőriztek az EP képviselők. Az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottságának tagjai az uniós támogatások felhasználását vizsgálták. Ellátogattak a többi között a csepeli szennyvíztisztítóba és az épülő 4-es metró alagútjához is. Megállapították, hogy Magyarországon nem haladja meg a 20 hetek átlagát az uniós források felhasználásában a hibás kifizetések aránya.
Erősödött a forint, miután az uniós csúcs találkozón megállapodtak Görögország megsegítéséről tegnap este. Összesen 109 milliárd eurós segítséget kapnak a görögök. A pénzügyi elemzők jó irányba tett lépésként értékelik az eredményeket. Görögország fellélegezhet, és a válság remélhetőleg nem sújt újabb tagállamokat. A mindennapok azonban ettől nem lesznek könnyebbek. Az állam és kormányfők ugyanis továbbra is elkötelezettek a szigorú költségvetési politika és a takarékosság mellett.
Ma már nyugodtan kávézgattak a görögök, újabb mentőcsomagot kaptak Brüsszeltől. Van programunk, ami egy járható utat jelöl ki Görögország számára. Ez azt jelenti, hogy képesek leszünk az államadósságot törleszteni hosszú távon. Így enyhíteni tudunk a görögök terhein. Ezt mondta a görög miniszterelnök a tanácskozás végén. Újabb marssal segély Görögországnak, megegyezés Európával. Ilyen és ehhez hasonló címekkel számoltak be a görög újságok az euróvezeti vezetők döntéséről. Eszerint kitolják a görög államkötvények visszafizetésének futamidejét és csökkentik annak kamatait. Emellett a bankokat is bevonják a válságkezelésbe. Az újabb csomag körülbelül 109 milliárd euró segítséget jelent Görögországnak.
Az adómorál az a békafenekű alatt van.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az újabb mentőcsomagért cserébe Görögországnak például el kell érni, hogy mindenki fizessen adót, és természetesen tovább kell csökkenteni kiadásait.
Ezekkel a hitelcsomagokkal, ezekkel a nemzetközi mentőakciókkal fennmarad a lélegeztetőgépen a görög állam, és nem kerül abba a helyzetbe, hogy mondjuk ne tudja kifizetni a tanároknak a fizetést, a nyugdíjasoknak a nyugdíjakat.
A hételei 238 forintos árfolyamról 225 forintig süllyedt a svájci frank árfolyama.
Ez volt délben, délután kicsit gyengült a hazai valuta. A Portfolio.hu vezető elemzője szerint itthon és a külföldi pénzpiacokon pozitívan fogadták a brüsszeli döntést.
Éppen ezért azt láthatjuk, hogy azok a kockázatosabbnak ítélt devizák és papírok, amelyeket az elmúlt időszakban a piac az eladásokkal büntetett, azt most tulajdonképpen újra elkezdték venni. Ilyen például maga az euró is, és ezzel párhuzamosan a svájci frank gyengülése is megindult.
Brüsszelben arról is döntöttek, hogy létrehoznak egy 440 milliárd eurós mentőalapot is. Ebből segítenék a bajba jutott országokat úgy, hogy megvásárolnák államkötvényeiket.
A helybéliek nem tudtak a bujkáló Hadzsicsról, pedig gyereke is született egy ottani nőtől.
És mától nemzeti emléknap a Nándorfehérvári diadal évfordulója.
Nehezebb volt bekerülni a felsőoktatási intézményekbe, mint egy éve, de erősebb volt a mezőny is. Tavaly egy átlag felvételizőnek 352, az idén pedig 354 pontja volt. A legnépszerűbbek a gazdasági szakok maradtak, itt csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. A legtöbb pontra a budapesti Corvinus Egyetemen volt szükség a bejutáshoz. Szeptemberben 98 ezeren kezdhetik meg felsőoktatási tanulmányaikat.
Aggódó és feszült arcok a ponthatárok kihirdetése előtt.
Téged hova vettek föl?
Corvinus kereskedelem és marketing!
És örömkiáltás utána.
Jogász ezek az eltér emberek, az eltér leszek jogász!
A budapesti Eötvös Loránd Tudomány Egyetem volt idén is a legnépszerűbb a felvételizők között. Második helyen a debreceni, harmadik helyen pedig a szegedi egyetem áll. Az idén összesen 98 ezre jutottak be valamilyen egyetemre vagy főiskolára. A legmagasabb pontszámra a budapesti Corvinuson volt szükség. A legtöbben a gazdálkodási, a turizmus és a mérnök informatikus szakokra jelentkeztek.
Gyakorlatilag el tudnánk őket helyezni.
Szakértők szerint idén a megcélzott pályák jobban igazodnak a munkaerőpiachoz, mint korábban.
Természetesen azt nem tudjuk megjósolni, hogy 4-5 év múlva ez ugyanígy lesz-e vagy sem.
A műszaki és természettudományos hallgatók most is a szükségesnél kevesebben lesznek.
Ezt nem örömmel nyugtázzuk, de többet nem lehetett fölvenni ezekre a szakokra, miután ezen tudományágak iránt még mindig elég alacsony a középiskolák érdeklődése.
Akit nem vettek fel egy helyre sem, augusztus 9-ig jelentkezhet pótfelvételire.
A szakértői vizsgálatok szerint nem lőfegyverből származnak azok a nyomok, amelyeket még szerda este találtak egy putnoki ház kapuján. Egy putnoki férfi a helyi rendőrőrsön tett bejelentést, hogy két dörrenést hallott, illetve két apró lyukat talált pozdorjából készült kapuján. Ezt követően a rendőrök elszállították a kaput, hogy fegyverszakértő vizsgálja meg. A szakértői vélemény alapján azonban kijelenthető, hogy a kapun lévő két sérülést nem lőfegyverből kilőtt lövedékek okozhatták. Azt még vizsgálják, hogy milyen lövésre emlékeztető hangot hallhattak a lakók.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 6 embert, akik a gyanú szerint nőket adtak el, bántalmaztak és kényszerítettek prostitúcióra külföldön. A gyanúsítottakat szerdán fogták el a terrorelhárítás kommandósai Szekszárdon. A bíróság szerint azért volt szükség az előzetes letartóztatásra, mert a gyanúsítottak megfélemlíthetik a tanúkat és akadályozhatják a bizonyítási eljárás lefolytatását. Egyes személyeknél a bűnismétlés és szökés veszélye is fennáll. Közben a Tolna megyei rendőrség elnézést kért azoktól a lakók, akiket az akcióban véletlenül vittek ki az egyik házból. A rendőrség szerint nem rossz címre mentek be, csak az épületet átalakították időközben, amiről a rendőrség nem tudott.
Nem az a kérdés, hogy szükség van-e autonómiára, hanem hogy egy cél eléréséhez melyik úta járható. A többi között ez hangzott el Tusnádfürdőn a 22. bálványosi nyári szabad egyetemen. A Magyar-Magyar Párbeszéd legjelentősebb Erdély fórumán 5 határon túli magyar szervezet vezetője és a külügyminisztérium parlamenti államtitkára fejtette ki nézeteit a magyar közösségek önrendelkezési esélyeiről.
Autonómia már számunkra nem követelés. Az autonómia számunkra prognózis.
Így összegezte Németh Zsolt külügyi államtitkár a több mint 3 órás nemzetpolitikai kerekasztal következtetését. A határon túli magyar szervezetek vezetői szerint közösségeiknek nélkülözhetetlen Magyarország segítsége.
Hogyha Magyarország erős, nemzetközileg elismert, gazdaságilag egy respektált ország, számunkra az az egyik legnagyobb megtartó erő, hiszen ez az emberek számára, a magyar emberek számára azt mutatja, hogy igenis megéri magyarnak lenni Közép-Európában.
A bejegyzésre váró erdélyi magyar néppárt ideiglenes elnöke Tóroté Tibor szerint Erdélyben áttörésre van szükség az autonómia ügyében. Ennek érdekében egy úgynevezett erdélyi stabilitási egyezményt javasol a magyar szervezeteknek, vagyis egy megállapodást a nemzeti minimumról. Az összefogást az RMDSZ elnöke sem zárja ki, ha az konkrét célokra irányul, példaként a népszámlálást és a parlamenti választást említette.
Én egy pártalapítást nem tudok támogatni, hisz azzal azt támogatnám, hogy a megosztottságot neveljük. Ennek ellenére azt gondolom, hogy vannak olyan közös célok, amelyeket figyelembe véve minden vitánkat helyre fog kelleni tennünk, és ilyen a parlamenti jelenlét.
A bálványosi nyári szabad egyetemen egyebek mellett a határon túlélő magyarok könnyített honosításáról, illetve szavazati jogáról, a szórvány magyarság helyzetéről, a székelyföld fejlesztési stratégiájáról, a bejegyzendő erdélyi magyar néppárt programjáról rendeztek fórumot. Holnap Orbán Viktor miniszterelnök tart előadást a Tusnádi táborban, a Magyar Nemzetegyesítés a 21. század Európájában című fórumon.
Hollandiába szállították, és már a hágai börtönben van Goran Hadzsics. Az utolsó keresett délszláv háborús bűnöst szerdán fogták el a Vajdaságban, Belgrádtól 100 kilométerre egy faluban. Az ottaniak állítják, nem tudták, hogy köztük él, pedig a képek alapján az évek alatt szinte semmit sem változott. Ráadásul bujkálás közben a hírek szerint gyereke is született egy helybéli nőtől.
A legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett érkezett meg reggel a Goran Hadzsicsot szállító konvoj Újvidékre. Ebben a házban él a szerb háborús bűnös beteg édesanyja. Hadzsics még engedélyt kapott, hogy meglátogassa, mielőtt kiadják Hágának. Ahogy a felvételeken is látszik, Hadzsics jó fizikai állapotban van, és túl sokat nem változott az eltelt pár évben. Ennek ellenére a helyiek azt mondták Krusedolban, ahol elfogták, hogy nem tudtak arról, hogy köztük élt. Azt mondják, hogy valahol itt a Szilvásban fogták el, de fogalmunk sem volt arról, hogy itt van. Egyes belgrádi hírek szerint Hadzsics 2001-ig békés mindennapjait élte a Vajdaságban. A szerbiai kőolajipari vállalat vezérigazgatójának tanácsadója volt. Goran Hadzsics fia és felesége azt mondta, ők 7 éve nem látták. Állítólag a fotón látható nővel élt a bujkálás alatt, gyerekük is született. Hága 2004-ben adott ki ellene elfogató parancsot. A nemzetközi törvényszék szerint rendkívül hosszú a bűnlajstroma. Őt tartják felelősnek az 1991 és 93 között Kelet-Horvátországban horvát civilek ellen elkövetett súlyos büntettekért. A 91-es vukovári mészárlásért, a lovasközségben elkövetett etnikai tisztogatásért is, amelynek magyar áldozatai is voltak. A daji és az erdődi tisztogatásokért és a krajinai szerb köztársaság területén fekvő koncentrációs táborokban elkövetett gyilkosságokért, nemi erőszakért, kínzásokért. A legsúlyosabb eset mégis az volt, amikor civileket arra kényszerítettek, hogy kézen fogva szaladjanak át egy elaknásított területen. 93-ban a hírhet Árkán kapitány vezette szabadcsapatokat is felhasználta akcióihoz. Hadzsics adásunk idején már hágai börtönében van.
555 éve vívták ki a magyarok a Nándorfehérvári diadalt, mostantól ez a nap hivatalos nemzeti emléknap. Az évforduló tiszteletére számos megemlékezést tartottak országszerte és a határon túl is.
Éppen így harangozhattak 555 évvel ezelőtt is, mint ahogy most a Borsod megyei kupán.
Hát olyan 15 éve biztos.
Ma már a keresztény világ elképzelhetetlen déli harangszó nélkül. A pápa akkor nem a magyarok győzelme után, hanem még előtte adta ki híres harangozó bulláját, hogy a török ellen mozgósítsa a keresztény világot. A pápai felhívás híre Magyarországra csak a Nándorfehérvári diadal után érkezett meg. Ezért gondolták sokáig azt, hogy a győzelem hírére szólaltatták meg a harangokat világszerte.
Nem minden évben, minden nap megemlékezünk ugye a déli harangszó kapcsán a Nándorfehérvári győzelemről. Hát ilyen ünnep még egy nincs a világon.
A mai Belgrádnál 1456. július 4-e és 21-e között hősiesen védték Nándorfehérvárt a magyarok és a szerbek, II. Mehmed szultán több mint 10 000-es túlerőben lévő seregétől. A hadi felszerelésük is sokkal elavultabb volt, a szerencse mégis az ő oldalukon állt, és így Hunyadi János vezetésével legyőzték a törököket.
A keresztény hit győzelme, kedves barátaim, az összefogás győzelme, és ezért kell erről megemlékeznünk.
A katonák a hősök terén megkoszorúzták Hunyadi János szobrát. Biciklis zarándoklat is indult a hősök teréről.
A Nándorfehérvári csata 555. évfordulója az alkalom, és hát nagyon örülünk neki, hogy ezt ünnepnappá nyilvánították.
Az országgyűlés július 4-én nyilvánította a mai napot nemzeti emléknappá.
Ahogy adásunk elején mondtuk, nagy erejű robbanás volt Oszlóban, többen meghaltak, több tucatnyi ember megsérült. Ismét kapcsoljuk a hírszobában Nagy Navarró Balázst, aki folyamatosan figyeli a fejleményeket. Balázs, vannak-e friss hírek?
Jó estét kívánok! A norvég hatóságok most úgy tűnik, hogy a mentésre próbálnak koncentrálni, hiszen még több százal lehetnek az épületekben, azokban a kormányzati épületekben, ahol bekövetkezett ez a bizonyos robbanás. Bár lezárták a kormányzati negyedet és a az irodában dolgozók többsége éppen már 3 óra előtt eltávozott, de még így is azt mondják, hogy százak lehetnek ezekben az épületekben. Azt is elmondtuk már, és megerősítették, hogy ezt a bizonyos utója, a szigeti támadót, aki rendőrnek öltözve nyitott tüzet a 14-18 év közötti táborlakókra, elfogták élve, tehát nyilvánvalóan a rendőrség majd tőle megtudhatja azt, hogy kik állhattak ennek a merényletnek a hátterében.
Ezek szerint még van, lehetnek az irodákban emberek, ez jelentheti azt is, hogy esetleg lehetnek még halálos áldozatok?
Így van, a halálos áldozatok száma, bár azért ilyenkor én mindig ebben óvatos vagyok, hiszen egymásnak ellentmondó értesülések vannak, de most már 7 halálos áldozatról szólnak a norvég tömegtájékoztatási eszközök. Félő az is, hogy lehet, hogy találnak az épületekben is áldozatokat. Azt megerősítették szintén, hogy ezen a bizonyos Utøya szigetén is kutatják, átkutatják, ez egy kis sziget, de attól tartanak, hogy esetleg ott is lehet hátrahagyott valamilyen robbanó szerkezet, az sem biztos, hogy a kormányzati negyedek környéken nincs még. Egyre azt mondják, hogy egy robbanás történt, ugye sokat mutattak itt a televíziós képeken is egy szétroncsolódott autót, nem kizárt, hogy ebben az autóban rejtették el azt a bizonyos pokolgépet. Még egy fontos fejlemény, hogy mind az amerikai kormány, mind az Európai Unió vezetői elnöke rendkívül éles szavakkal ítélt el, és ocsmány merényletnek nevezte az, ami Norvégiában történt. A norvégok egyszerűen sokkolva vannak, ilyen terrortámadásra még nem volt példa az országban.
Balázs, köszönjük szépen! Természetesen a későbbi híradóban beszámolunk a legfrissebb részletekről, a hírodó.hu weboldalon pedig folyamatosan frissülnek a támadással kapcsolatos információk.
És most valami egészen más, Rév Fülöpön ott van a balatoni nyárműsor vezetője, Gaskó Balázs. Szervusz Balázs, jobb időt ugyan nem ígérnek, de legalább jön a hétvége. Ti mivel készültök a műsorban?
Biztos, hogy jön a hétvége, és bár ugyan elmarad a Balaton átúszás, de ez csak a vízhőfoka miatt van. A hangulat az bizony tetőfokára hágott. Péntek este van, indul a diszkóhajó, és mi pedig reggel 6-kor indulunk. Itt lesz Illényi Katica majd, aki főz nekünk. Tunyogi Bernadettel is beszélünk. Szörényi Levente elvarázsol és elkísér minket a saját pincéjébe. Úgyhogy tessék velünk tartani, mert én végre focizhatok Komora Imrével, bőrgolyó, meg minden, ami kell. Reggel 6-tól 9-ig balatoni nyár Rév Fülöpről. Tartsanak velünk.
Köszönjük szépen!
Terrortámadás Oszlóban, nagy erejű robbanás a norvég kormányzati negyedben.
Szigorodhat a munka törvénykönyve, a szakszervezetek tiltakoznak.
A görögök egyelőre megúszták, az uniós csomag megnyugtatta a piacot.
Most jönnek a sporthírek Zelinka Ildikótól, aztán következik az időjárás jelentés.
Mi köszönjük figyelmüket, hírekkel legközelebb 4:12-kor Edith várja majd önöket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Eszenyi Enikő, Kern András, Görcsök Enikő, Festbaum Béla, Varjú Kálmán, Revicki Gábor. Egy csók és más semmi. A Víg Színház társulatának előadása. Ma 20 óra 10 perckor az M1-en.
Labda csapatunk Ausztrália ellen száll vízbe. A cél a legjobb 8 közé jutás. Szurkoljunk nekik együtt. Magyarország-Ausztrália női vízilabda mérkőzés. Holnap 9 óra 25 perckor az M1-en. Hajrá, magyarok!
Képzeld el, hogy te! A haverok zene!
Új haverok!
Csajok!
Holland csajok!
Tánc!
Francia csajok!
Örgés!
Változatosság!
Őrület!
Boldogság!
Zöld!
Szabadság!
Hungarikum!
És elkezded érezni, hogy...
Sziget!
Bemutatja a Dréher és a Vodafone augusztus 10-től 15-ig!
A Dréhert a többféle komló teszi igazán karakteressé. A szigetet a Dréher teszi különlegessé. Dréher. Annyi a világ, amennyit beletöltesz.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.